Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető, Erdélyel folytatjuk. Hogyha valaki székely mesevilágba vágyik, akkor tényleg kisebb településeket érdemes felfedezni. Például Székelyudvarhely mellett van egy olyan kis falu, ahol rengeteg-rengeteg székely kaput fotózhatunk le. Hogyha pedig én lakára megyünk, akkor is kirbe-gurba utcácskákat látunk, fatornácos muskátlis ablakú házakat, Fehérfalu unitárius templomot, ez is nagyon-nagyon érdekes. Ha pedig a Kalotaszegre látogatunk, akkor még a klasszikus régi hagyományokat is, a kalotaszegi hagyományokat, a táncokat, a népművészeti dolgokat is láthatjuk. Ugye Kalotaszeg a tájegység neve, és Kalotaszent király itt a legnagyobb település. Ha meg Parajdra megyünk, akkor a gyógyító levegőjű sóbarlangba mehetünk el, vagy pedig Szovátán mellette a medvetalpat formázó alakjáról medvetónak elnevezett tavacskát nézhetjük meg. Ez is egyedülálló élmény. A történelmi Erdély egyébként nagyjából 4-500 méterrel van a tengerszint felett, és az Erdély-medencét foglalja magában a körülötte emelkedő hegyvonulatokkal együtt, és 57.000 négyzetkilométernyi havasalföld, ugye déli határ, Moldva, keleten meg Bukovina, és a keleti Kárpátok választják el ezektől, és északon az észak-keleti Kárpátok, a Máramaros, a Szilágyság határolják, nyugaton pedig az Alföld, meg a bánsági hegyvidék. Erdélyben nincsenek igazán nagy tavak, de rendkívül érdekesek azok, amelyek vannak. A medvetóról már beszéltem, Szováta környékén, a furcsa alakjáról kapta állítólag a nevét, bár van itt maci bőven, hozzáteszem, nincs annyi, mint Tusnád fürdő környékén, mert itt tényleg rengeteg van. Akkor a gyilkostó, ahol azért gyilkos állítólag, mert amikor volt egy ilyen kis földrengés, és lényegében leomlott a hegyoldal, és elzárta a patatnak az útját, akkor megölt állítólag jó néhány juhot, meg a pásztort is. Mások szerint pedig azért, mert gyilkos csak, mert a fákat ölte meg, mivel hogy a fenyők elpusztultak, amikor kialakult ez a kis tavacska. A harmadik pedig a Szent Anna-tó, ami a legfontosabb az erdélyi tavak közül. Sokan azt mondták nekem, hogy hát a Szent Anna-tóban nem lehet fürdeni, aztán egyszer egy iszonyatos melegben nyáron itt jártam, és hát direkt nem vittem fürdőruhát, mert úgyse lehet fürdeni. Hát persze mindenki fürdött, és hát annyira meleg volt, hogy nem bírtam tovább, úgyhogy rövid nadrágba belementem a vízbe. Nagyon kellemes egyébként, és hát hogy miért nem lehet fürdeni, ezt nem tudom. Állítólag azért, mert vannak a víz alatt facsónkok, talán nem tudom, de semmi ilyesmit nem tapasztaltam, szerintem mindenféle gond nélkül lehetett fürdeni, és hát fürdött is mindenki. Egyébként nem is volt tiltótábla. És sokkal veszélyesebb állítólag az, hogyha valaki a száraz időszakban itt tüzet gyújt, úgyhogy külön kialakított tűzrakó helyek voltak, de hát nem vittünk magunkkal húst sütögetni, úgyhogy ekkor erre nem került sor. Ha Erdélyben látogatunk, akkor biztos, hogy látunk valamilyen izgalmas állatot, fácánt, őszt, vaddisznót, nyulat, vagy akár komolyabbakat is, és hát nyáron pedig vannak olyan helyek, ahol szinte biztos, hogy fogunk medvét látni, és a hiúzzal is találkozhatunk akár. A műsor negyedik negyedében Dunaszerdahelyre fogunk látogatni. Azért választottam még Dunaszerdahelyet Erdély mellé, mert olyan településeket kerestem, olyan helyeket, ahol tényleg egy március 15-i hosszú hétvégén fantasztikus élményben lehet részünk, nem csak azért, mert turisztikailag érdekesek, hanem azért is, mert a március 15-i ünnepség, sőt ünnepség sorozat, mert hogy előtte, utána is vannak megemlékezések, rendkívül megható ezeken a részeken. Ide tartozik Dunaszerdahely is, a Csallóköz szívében találjuk Pozsonytól durván 50 kilométerre délkeletre. Gyerekkoromban még cipőért jártunk ide. Én ugye Sopronban születtem, és azért látogattunk el ide, hogy tényleg valami izgalmas cipőt vásároljunk. Tornacipő, hát ez a klasszikus dolog volt, és a uszos turistautak legfontosabb célja az az volt, hogy új dorgó kerüljön a gyerekek lábára, és akkor mindig valami szakadék cipőbe kellett kimenni, hogy csak úgy felvegyük a lábunkra, és akkor nem volt gond, haza lehetett nyugodtan hozni. Dunaszerdahelyen jelenleg 23 ezeren élnek, és hosszú ideig az élelmiszeripar fellegvára volt a terület, de hát szerkezetileg azóta már jelentősen átalakult. Tudjuk jól, hogy most a szlovák gazdaságot az autógyárak húzzák fel, és hát a napjainkban Dunaszerdahely is elektrotechnikai meg gépipari nagyvállalatnak ad otthont, széfeket gyártanak itt például, még mozgó lépcsőket is, meg mindenféle dobozokat. A 70-es években a termálfürdőt is felavathatták, és attól kezdve már turisztikailag is komolyan lehetett venni Dunaszerdahelyet, és logisztikai központ is lett, mert hogy 2005-ben csináltak itt egy komoly ipari parkot. A szlovákiai magyar szellemi élet központja, egyik központja is, több könyvkiadó is van itt, irodalmi kávéház, a szerdahelyi városi színház is viszonylag ismert, és hát komoly fesztiválok is vannak. Dunaszerdahelyi zenei napok, Tündérkert fesztivál, és a többi, és a többi. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon fontos a külhoni magyarság életében. A termálpark nem csak termálfürdő, hanem wellness központ is, és nagyon színvonalas és meglehetősen sokak által látogatott turisztikai létesítmény. Nem csoda, hogy vonzza azokat, akik a környéken keresnek valamilyen kikapcsolódást. Dunaszerdahelyen kastélyfesztivál is van. Az utóbbi 5 évben rendezik meg, mégpedig a Vermes villában, úgyhogy akár ilyet is megnézhetünk, ha erre járunk. De ennél izgalmasabb élmény, hogyha elmegyünk egy dac mérkőzésre. A Város Sportklubja a 20. század elején alakult, és hát a focit imádják errefelé, úgyhogy mondjuk egy szlován dac mérkőzés az tényleg kultikus élmény, egy ilyet megélni. Ha a turisztikai látnivalókat számba vesszük, akkor mindenképpen az evangélikus templomot ki kell emelni. 1860-70 körül épült, és mellette pedig a Szent György tiszteletére szentelt római katolikus templom is nagyon fontos történelmi és vallási emlék. A művészetek kedvelőinek érdemes felkeresniük a Kortárs Magyar Galériát, meg az Artma Galériát Dunaszerdahelyen, ezt mindenképpen ajánlom figyelmükbe, de a Csallóközi Múzeum is fontos látnivaló. De hát persze a turisták többsége inkább a termálfürdő miatt jön. A Hévízze az 2500 méter mélyen fekvő vízrétegből származik, és tény és való, hogy jó sokat kellett erre felé ásni. Egy kedves barátom mondta, hogy hát a Kárpát-medencében volt ugye az egykor a Pannon-tenger, és itt lényegében akárhol jó mélyre leásunk, biztos, hogy jön a termálvíz. Úgyhogy egy picit gondot is jelentett turisztikai szempontból, hogy Burgenlandban is vannak már termálfürdők, kevesebb osztrák jön át, mert hogy sokan inkább otthon maradnak és azt élvezik, és az is biztos, hogy hát ha Csalló közben mélyre fúrunk, akkor ott is biztos, hogy valahol lesz termálfürdő. De hát szerencsére azért a magyarországi termálfürdők világa már annyira izgalmas, hogy sokan azért jönnek, hogy a többi szolgáltatást, meg az egészségturisztikai szolgáltatást is kipróbálják, ne csak feltétlenül a vizet. Visszatérve a Dunaszerdahelyre, nemrég voltam egy helyi borozóban, tehát tényleg azért azt mondjuk, hogy a gasztrokulturális forradalom azért általában jellemzi itt a térséget, és ez igaz is, hiszen itt is olyan borozókban lehetünk már, hogy Franciaországban láttam hasonlót, tehát tényleg sokat fejlődött a város. De ha megnézzük a városközpontról készült régi fotókat, meg a mostaniakat, akkor nem csak onnan látjuk, hogy pozitív a változás, hogy az autók mások, hanem tényleg felújított épületek, és igazán szép a szocialista, realista világot kevésbé idéző épületek fogadják az ide látogatókat. Érdekes egyébként, hogy a mostani hosszú hétvégét nem csak külföldön, izgalmas kirándulásokon, vagy éppen síeléssel, vagy belföldi wellness hétvégéken töltik nagyon sokan, hanem középiskolás csoportok a határon túli területeket, felvidéket, Erdélyt, Kárpátalját, Vajdaságot is felkeresik. Ugyanis az egyik magyarországi szervezet ajánlott például olyan ösztöndíjakat, olyan támogatási lehetőségeket, hogy az osztálykirándulásokat ebben az időszakban egy március 15-i külhoni ünnepléssel összehangolva valahová ide szervezzék bármelyik területre, és sokan éltek is vele, úgyhogy nagyjából 5000 középiskolás most a külhoni területeken ünnepelte a március 15-ét, és itt tölti a hosszú hétvégét ezeken a helyeken, egyébként Dunaszerdahelyre, illetve Székelyföldre is nagyon sok középiskolai csoport utazott a mostani időszakban. Mind az erdélyi, mind a szlovákiai szállások is ezen a hétvégén meglehetősen telítettek, de Ausztriában is az a hír járja, hogy a magyarok által kedvelt terepek, síterepek azok meglehetősen tele vannak, úgyhogy a 4 napos hétvége az biztos, hogy rendkívül jót tesz a turizmusnak. Persze ez a külföldi szolgáltatóknál csapódik le, de a belföldi szolgáltatók sem panaszkodhatnak, azt gondolom, a mostani időszakban. Hölgyeim és uraim, önök az elmúlt 1 órában Erdélyről, Székelyföldről, a székelyföldi március 15-i ünneplésről és az ezzel kapcsolatos turisztikai hatásokról hallhattak. Aztán elmentünk még Felvidékre is, és meglátogattuk Dunaszerdahelyet. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd további kellemes hétvégét és jó rádiózást kívánok. Tóth Melitta kolléganőm nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Rihárd. Viszont hallásra!